From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 184. éves általános konferenciáját látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. A konferencia beszélői az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül kerülnek ki. A zenét a Mormon Tabernáklum kórus szolgáltatja. A közvetítést a Banville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, rögzíteni, átírni vagy bármely egyéb módon felhasználni. Ezt az ülést Henry B. Eyring elnök, az egyház első elnökségének első tanácsosa fogja levezetni.
Brothers and sisters, we welcome you to the fourth session.
Kedves testvérek, üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 184. éves általános konferenciájának negyedik ülésén. Thomas S. Monson elnök, aki a konferencián elnököl, engem kért meg, hogy vezessem le ezt az ülést. Üdvözletünket küldjük mindazoknak, akik a televízió, a rádió, az internet, vagy műholdas közvetítés segítségével kísérik figyelemmel a konferenciát világszerte. Köszöntjük az általános felhatalmazottakat és az általános tisztségviselőket, akik jelen vannak ma délelőtt. Ezen az ülésen a zenét a Mormon Tabernáklum kórus szolgáltatja, Mac Wilberg vezényletével, valamint Richard Elliot és Andrew Unsworth orgona kíséretével. A kórus ezt az ülést a Hirdessük Örömünk című himnuszra nyitotta meg, most pedig hallgassuk tőlük szeretettel az Ezen a fenséges napon című himnuszt. A nyitóimát L. Whitney Clayton Elder, a 70-ek elnökségének tagja fogja mondani.
Thank you. Our beloved Heavenly Father, on this wonderful Sabbath,
szerető mennyei atyánk, ezen a gyönyörű sabbat napon alázatosan járulunk eléd, és imádkozunk, hogy velünk legyen a lelked, és neked adjuk a nyitott elménket és a készséges szívünket. És most kérjük, hogy áldj meg bennünket, hogy az üzenetek megérintsék a szívünket. És imádkozunk azokért is, akik ma beszélni fognak hozzánk, és azok is, akik hallgatják őket. Hogy ez segítsen nekünk egyre inkább olyanná válnunk, mint amilyen a fiad Jézus Krisztus. Hogy jobb tanítványok és szolgák lehessünk. Nagyon hálásak vagyunk a kiváltságért, hogy együtt lehetünk világszerte. És ezért imádkoztunk alázatos szívvel Jézus Krisztus nevében. Amen.
The choir will now sing. Let us all
present. A kórus most elénekli a Bátran végezzük című himnuszt. Az éneket követően hallgassuk szeretettel Dieter F. Uchtdorf felnököt, az első elnökség második tanácsosát. Őt követi M. Russell Ballard Elder a 12 apostol kórumából, valamint Jean Stevens nőtestvér, az elemi általános elnökségének első tanácsosa.
Courage for the Lord.
Thank you, choir. What a blessing you are for us and for all.
Köszönjük a kórusnak. Hiszen áldás ez mindannyiunknak, akik hallgatnak titeket. Az évek során megadatott számomra az a szent lehetőség, hogy számos olyan emberrel találkozzak, akik bánata úgy tűnt, lelkük legmélyéig hatolt. Hallgattam ezekben a pillanatokban a szeretett testvéreimet, és velük szomorkodtam terheik miatt. Elmélkedtem azon, mit mondhatnék nekik, és küszködtem, hogy megtudjam, miként vigasztaljam és támogassam őket a megpróbáltatásaik során. Bánatukat gyakran olyas valami okozza, amit ők egyfajta végnek látnak. Néhányan egy becses kapcsolat elmúlásával szembesülnek, például egy szerettük halála, vagy egy családtagjuk elidegenedése miatt. Mások úgy érzik, szembe kell nézniük azzal, hogy elfogy a remény. A remény, hogy házasságot kössenek, vagy gyermekeik lehessenek, vagy legyőzzenek egy betegséget. Mások talán hitük elapadásával szembesülnek, amint a világban hallható zavaró és ellentmondó hangok miatt megkérdőjelezésre, sőt, elvetésére csábítják őket, amiről egykor úgy tudták, hogy igaz. Úgy vélem, előbb vagy utóbb mindannyian átélünk olyan időszakokat, amikor világunk szövete felhasadni látszik, és magunkra maradunk a magány érzésével, csalódottan és céltalanul sodródva. Bárkivel megtörténhet, senki sem élvez védettséget. Mindenki más és más helyzetben van. Mindannyiunk élete egyedi részletekkel bír. Ugyanakkor megtanultam, hogy van valami, ami elveszi az életünkbe beférkőző keserűséget. Van egy valami, amit megtehetünk, hogy életünket édesebbé, örömtelibbé, sőt, dicsőségesebbé változtassuk. Lehetünk hálásak. Talán a világ bölcsességével ellentétesnek hangzik ez a gondolat, hogy a bánattal megterhelt ember adjon hálát Istennek. Azok azonban, akik félreteszik a keserűség kupáját, és helyette a köszönet kelyhét emelik szájukhoz, a gyógyítás, a béke és a megértés megtisztító italát ízlelhetik meg. Krisztus tanítványaiként azt a parancsot kaptuk, hogy mondjunk köszönetet az Úrnak, Istenünknek minden dologban, hogy énekeljünk az Úrnak hálaadással, valamint, hogy legyen tele szívünk köszönettel Istennek. Miért parancsolja nekünk Isten, hogy legyünk hálásak? Minden parancsolatát azért adja, hogy elérhetővé tegye számunkra az áldásokat. A parancsolatok lehetőséget biztosítanak önrendelkezésünk gyakorlására és áldások elnyerésére. Szerető mennyei atyánk tudja, hogy valódi öröm és hatalmas boldogság származik abból, ha úgy döntünk, hogy kifejlesztjük magunkban a hála lelkületét. Néhányan azonban talán azt mondják, mi az, amiért hálásnak kellene lennem, amikor a világ darabjaira hullik körülöttem. Talán nem az a helyes megközelítés, ha arra összpontosítunk, hogy valamiért kell hálásnak lennünk. Nehéz ugyanis kifejleszteni a hálás lelkületet, ha a hálánk kizárólag az általunk megszámolható áldások mértékével arányos. Persze fontos, hogy gyakran számoljuk áldásainkat. És bárki, aki már próbálta, tudja, hogy rengeteg áldásunk van. Mégsem hiszem, hogy az Úr kevesebb hálát vár tőlünk a megpróbáltatások idején, mint a bőség és a gondtalanság idején. Sőt, a legtöbb szentírásbeli utalás nem is a valamiért érzett háláról szól, hanem inkább azt sugallja, hogy egyfajta átfogó, hálával teli lelkiséggel vagy hozzáállással kell rendelkeznünk. Könnyű hálásnak lenni dolgokért, amikor úgy tűnik, hogy az élet a kedvünk szerint zajlik. De mi van azokkal az időszakokkal, amikor az, amire vágyunk, elérhetetlennek tűnik? Javasolhatnám, hogy tekintsünk a hálára hozzáállásként, életszemléletként, amely független az éppen aktuális helyzetünktől. Más szavakkal azt javaslom, hogy ahelyett, hogy hálásak lennénk valamiért, figyeljünk inkább arra, hogy hálásak legyünk a körülményeink közepette, bármilyenek legyenek is azok. Egy régi történet szerint a pincér megkérdezte az egyik vendéget, hogy hogy ízlett neki az étel. A vendég azt válaszolta, hogy minden jó volt, de jobb lett volna, ha több kenyeret szolgáltak volna fel. Másnap aztán, amikor a férfi visszatért, a pincér megduplázta a kenyéradagot. Így a férfi 4 szelet kapott a korábbi 2 helyett, de mégsem volt boldog. Másnap a pincér ismét megduplázta a kenyéradagot, mégsem járt sikerrel. A 4. napon aztán már elhatározta, 6. ha szakad, elégedett lesz a vendég. Fogott hát egy 2,5 méteres veknit, félbevágta, és azt vitte ki hatalmas mosolyjal a vendégnek. Alig várta a férfi reakcióját. Miután elfogyasztotta az ember az ételt, felnézett, és annyit mondott, jó, mint mindig, de látom, mert megint csak 2 szelet kenyeret adott. Hálásnak lenni a körülményeink közepette. Kedves testvérek, mi döntünk? Választhatjuk azt, hogy korlátozzuk a hálánkat azon áldások alapján, amelyeket hiányolunk, vagy dönthetünk úgy, hogy olyanok leszünk, mint Nefi, akinek hálás szíve sohasem ingott meg. Amikor fivérei megkötözték a hajón, amelyet azért épített, hogy a megígért földre vigye őket, bokája és csuklója annyira feldagadt, hogy nagy volt azok fájdalma. Egy heves vihar pedig azzal fenyegette, hogy elnyeli a tenger mélysége. Mindazonáltal, mondta Nefi, én Istenemre tekintettem, és egész álló nap őt dicsértem, és nem zúgolottam az Úr ellen megpróbáltatásaim miatt. Dönthetünk úgy, hogy olyanok leszünk, mint Jób, akinek úgy tűnt, mindene megvan, majd mindenét elveszítette. Mégis így válaszolt, mezítelen jöttem ki az én anyámnak méhéből, és mezítelen térek vissza. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve. Választhatjuk azt, hogy olyanok leszünk, mint a mormon pionírok, akik megtartották hálás lelkületüket a nagy sóstó felé tartó lassú és fájdalmas vándorlások során, miközben még énekeltek és táncoltak is, és dicsőítették is Isten jóságát. Sokan közülünk hajlottak volna arra, hogy visszarettenjenek, panaszkodjanak, és gyötrődjenek az utazás nehézsége miatt. Dönthetünk úgy, hogy olyanok leszünk, mint Joseph Smith próféta, aki, mialatt a Liberty börtönben raboskodott nyomorúságos körülmények között, e sugalmazott szavakat vetette papírra. Szeretett testvéreim, tegyük meg jókedvel mindazon dolgokat, amikre erőnkből telik, aztán pedig hadd álljunk mozdulatlanul, a legteljesebb bizonysággal, hogy meglássuk Isten szabadítását és az ő karjának felfedését. Dönthetünk úgy, hogy hálásak leszünk, bárhogy legyen is. Az e fajta hála felülemelkedik mindenen, ami körülöttünk történik. Felülmúlja a csalódottságot, a csüggedést és az elkeseredettséget. Épp oly gyönyörűen virágzik a téli jeges tájon, mint a kellemes nyári melegben. Amikor hálásak vagyunk Istennek a körülményeink közepette, akkor gyengéd békességet tapasztalhatunk a megpróbáltatások során is. Bánatunk közepette, és képesek vagyunk felemelni szívünket dicséretben. Fájdalmunkban is képesek vagyunk örvendezni Krisztus engesztelésében. A keserű szomorúság hidegében megtapasztalhatjuk a menny ölelésének meghitt melegségét. Olykor úgy véljük, hogy a hála az, amit azután érzünk, hogy a gondjaink megoldódtak. Mi is szörnyen rövidlátó elgondolás is ez. Mennyi mindent mulasztunk el az életből amiatt, mert várjuk, hogy megpillanthassuk a szivárványt, mielőtt megköszönnék Istennek az esőt.
grateful in times of distress does not.
Hálásnak lenni a gyötrelmek idején nem azt jelenti, hogy elégedettek vagyunk a körülményeinkkel. Azt viszont igen, hogy a hit szemével a mai kihívásokon túlra tekintünk. Ez nem a nyelv hálája, hanem a léleké. Olyan hála ez, mely meggyógyítja a szívet és kitágítja az elmét. Hálásnak lenni a körülményeink közepette az Istenbe vetett hit szerinti cselekedet. Megköveteli, hogy bízzunk Istenben, és reméljük azon dolgokat, melyeket nem látunk, mégis igazak. Ha hálásak vagyunk, azzal szeretett szabadítónk példáját követjük, aki azt mondta, hogy ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen. A valódi hála a remény és a bizonyság kifejeződése. Abból származik, hogy elismerjük, hogy nem mindig értjük életünk megpróbáltatásait, mégis bízunk abban, hogy egy napon majd megértjük. A hála érzését minden körülmény közepette jól táplálja a számos szent igazság, amelyet igenis tudunk, hogy atyánk megadta gyermekeinek a boldogság nagyszerű tervét, hogy az ő fia, Jézus Krisztus engesztelése által örökké lehetünk a szeretteinkkel, hogy végül dicsőséges, tökéletes és halhatatlan testünk lesz, melyet nem terhel betegség vagy fogyatékosság, valamint hogy a szomorúság és a veszteség könnyei helyett majd bővelkedő boldogságot és örömet kapunk, jó mértéket, megnyomattat és megrázottat, színig teltet. Bizonyára az ilyenfajta bizonyság volt az, amely a szabadító félelemmel teli, kétkedő apostolait, a mester félelmet nem ismerő, örömmel teli követeibe formálta. A keresztre feszítését követő órák során felemésztette őket a csüggedés és a gyász, mivel képtelenek voltak megérteni, mi történt. Azonban egyetlen esemény mindent megváltoztatott. Az Úr megjelent nekik, és kijelentette: lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok. Amikor az apostolok felismerték a feltámadt Krisztust, amikor megtapasztalták szeretett szabadítójuk dicsőséges feltámadását, más emberré lettek. Semmi sem tarthatta vissza őket attól, hogy betöltsék küldetésüket. Bátran és eltökélten fogadták a kínzást, a megaláztatást, sőt még a halált is, amely a bizonyságuk miatt érte őket. Semmi sem térítette el őket attól, hogy dicsőítsék és szolgálják urukat. Mindenütt megváltoztatták az emberek életét. Megváltoztatták a világot. Nem szükséges látnotok a szabadítót, ahogyan az apostolok látták, ahhoz, hogy megtapasztalhassátok ugyanezt az átalakulást. Bizonyságotok Krisztusról, mely a Szentlélektől születik, segíthet túltekintenetek azon, hogy a halandóságban minden elkeserítően véges, és meglátnotok a fényes jövőt, melyet a világ megváltója készített. Mindannak fényében, amit örökkévaló sorsunkról tudunk, csodálkozhatunk-e, ha az élet keserű befejeződéseivel szembesülve azok elfogadhatatlanak tűnnek számunkra? Úgy tűnik, hogy van bennünk valami, ami nem tűri el a befejeződéseket. Miért van ez? Azért, mert az örökkévalóság anyagából lettünk megalkotva. Örökkévaló lények vagyunk, a mindenható Isten gyermekei, akinek végtelen a neve, és aki vég nélküli örök áldásokat ígér. Nem a befejeződés a mi rendeltetésünk. Minél többet tudunk meg Jézus Krisztus evangéliumáról, annál inkább felismerjük, hogy a halandóság véges dolgai valójában egyáltalán nem jelentenek végérvényes lezárulást. Csupán megszakítások ezek, ideiglenes szünetek, amelyeket egy napon majd aprónak tűnnek a hithűekre váró örökkévaló örömhöz viszonyítva. Mi hálás vagyok mennyei atyámnak, hogy az ő tervében nincsenek igazi végek, csupán örökké való kezdetek. Testvérek, nincs hát okunk eltenni hálával, attól függetlenül, hogy milyen körülmények közepette találjuk magunkat. Kell-e ennél nagyobb ok, hogy a szívünk legyen tele köszönettel Istennek? Nincs-e hát nagy okunk az örvendezésre? Mi áldottak vagyunk, ha felismerjük Isten kezének munkáját az élet csodás szőttesén. A mennyei atyánk iránti hála kiszélesíti értelmünket, és kitisztítja látásunkat. Alázatra ösztönöz, és együttérzésre vezet bennünket embertársaink és Isten minden teremtménye iránt. A hála minden krisztusi tulajdonságot megerősít. A hálás szív minden erény szülője. Az Úr ígéretet tett nekünk, hogy mindazok, akik minden dolgot hálásan fogadnak, dicsőségessé tétetnek, és a Föld minden dolga nékik adatik. Éljünk naponta hálaadásban, különösen a halandóság részét képező, látszólag megmagyarázhatatlan végek során. Engedjük, hogy lelkünk kiáradjon hálában irgalmas mennyei atyánk iránt. Emeljük fel mindig és folyamatosan hangunkat, és mutassuk ki szóval és tettekkel is hálánkat mennyei atyánk és az ő szeretett fia iránt. Ezért imádkozom, és bizonyságomat, valamint áldásomat adom rátok, Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Idén szeptemberben lesz 64 esztendeje, hogy hazatértem angliai missziómból. Három nappal a hazatérésem után egy barátommal elmentem a Utahi Egyetem tanítmító bájára. Barátom mesélt egy Barbara Bowen nevű gyönyörű szép másodéves lányról, akivel szerinte feltétlenül találkoznom kellett. Oda vezette hozzám, bemutatott minket egymásnak, aztán táncolni kezdtünk. A tánc azonban sajnos lekérős tánc volt, ami azt jelentette, hogy csak addig táncolhattál az adott lányjal, míg valaki le nem kérte. Barbara életvidám, népszerű lány volt, így hát még szinte egy percet sem táncoltam vele, mire egy másik fiatalember lekérte. Ezt teljességgel elfogadhatatlannak tartottam. Mivel a misszióm során el megtanultam az utókövetés fontosságát, megszereztem a telefonszámát, és már másnap felhívtam, hogy találkára imitáljam. Őt azonban lefoglalták iskolai és társasági kötelezettségei. Szerencsére a misszióm arra is megtanított, hogy álhatatos legyek, még a csüggedés óráján is. Így aztán idővel sikerült a légyot, amely további rendezvúkhoz vezetett. E találkák során valahogy képes voltam meggyőzni, hogy én vagyok az egyetlen, igaz és élő visszatért misszionárius. Legalábbis, ami őt illeti. Most, 64 évvel később, 7 gyermekünk, valamint sok unokánk és dédunokánk szolgál bizonyítékul arra, hogy a jelentőségteljes igazságra, hogy nem számít, milyen jó az üzeneted, talán soha nem lesz lehetőséget átadni következetes, álhatatos utókövetés nélkül. Talán ezért kaptam azt az egyértelmű megérzést, hogy végezzek utókövetést két korábbi általános konferenciai beszédem kapcsán. A 2011-es októberi konferencián azt szorgalmaztam, hogy emlékezzünk az Úr e fontos szavaira. Mert nevezzétek így egyházamat az utolsó napokban, méghozzá az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus egyházának. E szavakkal az Úr világossá teszi, hogy ez nem csupán egy formális titulus, hanem az a név, amely az ő egyházát nevezni kell. Ennek az egyértelmű kijelentésnek a fényében nem lenne szabad semmilyen más néven utalnunk az egyházra, mint például a Mormon egyház vagy UNS egyház. A Mormon szó használata helyén való lehet néhány szövegkörnyezetben az egyház tagjaira utalva, mint például Mormon pionírok, illetve olyan intézmények esetében, mint a Mormon Tabernákulum kórus. Az egyháztagokat széles körben ismerik mormonokként, és más hitet vallókkal folytatott beszélgetések során helyén való, ha netán mormonként utalunk magunkra, feltéve, hogy az egyház teljes nevét is megadjuk. Ha az egyháztagok megtanulják az egyház helyes nevét használni a mormon szó mellett, azzal kiemeljük, hogy keresztények vagyunk a szabadító egyházának tagjai. Fivérek és nőtestvérek, végezzünk utókövetést, és alakítsuk ki a szokást, hogy egyértelművé tesszük, az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyháza tagjai vagyunk. A második üzenetet, amellyel a kapcsolatban úgy érzem, utókövetést kell végeznem, a legutóbbi konferencián mondtam, amikor arra búzítottam az egyháztagokat, hogy imádkozzanak azért, hogy az Úr legalább egy emberhez elvezesse őket, akinek még karácsony előtt átadhatják a felhívást, hogy ismerje meg a visszaállított evangéliumot. Sok egyháztag osztotta meg velem különleges élményeit, melyek abból fakadtak, hogy misszionárisi lehetőségeket kértek az Úrtól. Egy visszatért misszionárius például kimondottan azért imádkozott, hogy elvezettessen ahhoz az egy valakihez, aki felé kinyújthatja a kezét. Egy korábbi főiskolai társa neve ötlött az eszébe. A Facebook segítségével felvette vele a kapcsolatot, és tudomására jutott, hogy a lány azért imádkozott, hogy megtudja, mi élete célja és értelme. Ez a fiú éppen akkor végzett utókövetést, amikor a lány az igazságot kereste, és a lány decemberben meg is keresztelkedett. Sok hasonló meghívásról számoltak be nekem, de csupán kevés olyan volt közöttük, amelyet úgy nyomon is követtek, mint ez a férfi testvér. Erősen hiszek az utókövetés tantételében. Amint azt a Prédikáltak Evangéliumot című misszionáriusi kalauzis megfogalmazza, egy felkérés átadása utókövetés nélkül olyan, mint elkezdeni egy utazást, és nem befejezni, vagy megvenni egy jegyet egy koncertre, és aztán nem elmenni rá. A befejezetlen cselekvésnek köszönhetően a kötelezettség tartalmatlan lesz. A Prédikáltak Evangéliumot nem csupán azt tanítja meg mindenkinek, hogy miként adjon át meghívást, hanem azt is, hogy miként végezzünk utókövetést a meghívásunk kapcsán. A misszionáriusi munka célját a következőképpen határozza meg. Másokat Krisztushoz hívni azáltal, hogy segítesz nekik elfogadni a visszaadott evangéliumot, a Jézus Krisztusba és engesztelésébe vetett hit, a bűnbánat, a keresztelés, a Szentlélek elnyerése és a mindig kitartás által. A meghívás természetesen része ennek a folyamatnak, de figyeljétek meg, hogy sokkal többet rejt az egyháztagok misszionáriusi munkája annál, hogy egyszerűen csak felkérik az embereket a misszionárisok meghallgatására. Magában foglalja a misszionárisokkal való utókövetést, a hit kialakítása, a bűnbánatra motiválás, a szövetségekre való felkészülés és a mindvégi kitartás kapcsán. Az utókövetés e tantétele megmutatkozik az apostolok cselekedeteinek könyvében is. Péter és János pedig együtt mennek valafel a templomba. És hoznak vala egy embert, aki az ő anyjának méhétől fogva sánta vala, két minden nap leszoktak tenni a templom kapujánál, melyet ékesnek neveznek, hogy kérjen alamizsnát azoktól, akik bemennek a templomba. Ez mikor látta, hogy Péter és János a templomban akarnak bemenni, kéri őtőlük alamizsnát. Péter pedig, mikor szemeit rávetette Jánossal egyben, mondta, nézd mi ránk! Az annak okáért figyelmezol a reájuk, remélvén, hogy valamit kap tőlük. Péter pedig mondta, ezüstöm és aranyam nincsen nékem, hanem amin van, azt adom néked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj! Ez igen erőteljes felhívás az Úr egyik szolgájától, nem de? Péter azonban nem fejezte be a felhívással. A Szentírásbeli történet azzal folytatódik, hogy Péter őt jobb kezénél fogva felemeli, és azonnal megerősödének az ő lábai és bokái. És felszökvén megálla, és jár vala, és beméne ő velük a templomba, járkálva és szögdelve, és dicsérve az Istent. Más szavakkal Péter nem csupán hangot adott papsági felhatalmazásának, és felkérte a férfit, hogy keljen fel és járjon, hanem felhívását azzal követte, hogy kezét nyújtotta a férfinek, jobb kezénél fogva a felemeltőt, aztán pedig bement vele a templomba. Péter példának szellemében hadd tegyem hozzá azt, hogy mindannyian következetesebben vettünk részt a misszionárisi munkában, a félelmünket valódi hittel váltjuk fel, és legalább negyed évente, vagyis egy évben 4 alkalommal meghívunk valakit, hogy részesüljünk misszionárisi munkatanításában, akik felkészültek arra, hogy az Úrtól eredő őszinte és szívből jövő sugalmazással tanítsanak a lélek által.
To be taught by the full-time missionaries. They are prepared to teach by the Spirit with sincere and heartfelt inspiration from the Lord. Together we can.
Együtt nyomon követhetjük a felkéréseinket, és kézen foghatjuk másokat, felmelve őket, és mellettük járva a lelki utazások során. Azért, hogy segítsek nektek ebben a folyamatban, arra hívok fel minden egyháztagot, hogy a jelenlegi elhívásodoktól, vagy az egyházi tevékenységetek mértékétől függetlenül szerezzetek be egy példányt a Prédikátok evangéliumát könyvből, amely megvehető az elosztóközpontokban, illetve ingyenesen hozzáférhető az interneten. Ez a könyv útmutató a misszionárisi munkához, ami azt jelenti, hogy útmutató mindannyiunk számára. Olvassátok, tanulmányozzátok, azután alkalmazzátok, amit tanultok, hogy segítsen megértenetek, miként hozzatok lelkeket Krisztushoz a meghívás és az utókövetés segítségével. Amint azt Thomas S. Monson elnök mondta, itt az idő, hogy az egyháztagok és a misszionárisok összefogjanak és együtt dolgozzanak az Úr szőlős kertjében azért, hogy lelkeket hozhassanak az Úrhoz. Jézus Krisztus ezt tanította a tanítványainak. Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Napjainkban az Úr a világ történelmében látott legnagyobb számú, teljes idejű misszionárissal válaszolta meg ezt az imát. A hithű munkások ezen új hullámával az Úr ismét lehetőséget adott nekünk, hogy segítsen a lelkek nagyszerű aratásában. Az egyháztagok gyakorlatilag tudják segíteni és támogatni figyelemre méltó misszionárisainkat. Például elmondhatjátok a misszionárisoknak, hogy a Prédikátok evangéliumot könyvet tanulmányozzátok, és megkérhetitek őket, mutassák meg, ők mit tanulmányoznak éppen. Gondoljatok megosztása során elnőjön a bizalom az egyháztagok és a teljesítő misszionárisok között, ahogyan azt az Úr is megparancsolta. Minden ember az Úristennek, méghozzá a világ szabadítójának a nevében szóljon. Továbbá, kiküldelek titeket, hogy tanúságot tegyetek, és figyelmeztessétek az embereket, és minden embernek, akit figyelmeztettek, figyelmeztetnie kell a fele barátját. Fivérek és nőtestvérek, el tudjátok képzelni, milyen hatás lenne annak, ha a családtagok és a barátok a teljes idejű misszionárisainknak írott leveleik és e-mailjük részévé tennék, amit a Prédikátok evangéliumát könyvből tanultak személyes tanulmányozásuk során. El tudjátok képzelni, milyen áldások érik majd a családokat, amikor jobban megismerik és megértik, mit tanulnak és tanítanak fiaik és leányaik a missziójukon? És akár csak kismértékben is fel tudjátok-e fogni az engesztelő kegyelem elképesztő kiáradását, amelyet megkapunk egyénileg és együttesen is, a szabadító mindazoknak adott ígérete szerint, akik bizonságot tesznek a lelkek jóhozzá hívásának folyamata során, majd pedig utókövetik ezeket a felhívásokat? Áldottak vagytok, mondta az Úr, Joseph Smith profétán keresztül, mert a bizonyság, amit tettetek, fel lett jegyezve a mennyben, hogy rátekintsenek az angyalok, és ők örvendeznek miattatok, és bűneitek megbocsáttattak nektek. Mert én megbocsátom nektek a bűneiteket azzal a parancsolattal, hogy maradjatok álhatatosak a bizonyságtételben az egész világnak azon dolgokról, amiket közöltem veletek. Ha nem feledkezünk meg az utókövetésről, az Úr sikerre viszi a feláldozásainkat. Láttam azt a kimondhatatlan örömöt, mely a bizonyságból fakadó meghívást és a hittel teli utókövetést kíséri az egyháztagok körében szerte a világon. Mikor nemrég Argentínában jártam, arra búzdítottam az egyháztagokat, hogy hívjanak meg valakit Isten tiszteletre a mostani általános konferencia előtt. Egy Joshua nevű 8 éves kisfiú megfogadta szavaimat, és meghívta a legjobb barátját a családjával együtt az egyházközségük nyílt napjára Buenos Airesben. Hadd olvassak fel a levélből, amelyet nemrég kaptam, és amely mesél Joshua meghívásáról, valamint hittelteli utókövetéséről. Joshua pár percenként kiszaladt a bejárathoz, hogy megnézze, jönnek-e már. Azt mondta, tudja, hogy el fognak jönni. Az est igencsak előre haladt, Joshua barátja pedig még mindig nem érkezett meg, de a kisfiú nem adta fel, hanem pár percenként hűségesen ellenőrizte a főbejáratot. Már épp hozzáláttak volna az elpakoláshoz, amikor Joshua felalá ugrándozva jelentette a hírt. Itt vannak, itt vannak. Felnéztem, és azt láttam, hogy egy teljes család közeleg a gyülekezeti ház felé. Joshua kiszaladt, hogy üdvözölje őket, és megölelte a barátját. Aztán mindannyian bejöttek, és úgy tűnt, a családnak nagyon tetszik a nyílt nap. Hazavittek néhány egyházi kiadványt, és hosszasan ismerkedtek újdonsült barátaikkal. Nagyszerű volt látni ennek a kisfiúnak a hitét, és tudni, hogy az elemés gyerekek is lehetnek misszionáriusok. Bizonyságomon arról, hogy miközben együtt munkálkodunk, megkeresve azt a bizonyos egy valakit, aztán meghívjuk és bizalommal és hittel végzünk utókövetést, akkor a szabadító ránk mosolyog majd, valamint Isten több százezer gyermeke talál majd értelmet és békét az utolsópok szentjeinek Jézus Krisztus egyházában. Az Úr áldjon meg mindannyiunkat a szabadítás munkájának meggyorsítására tett erőfeszítéseinkben. Ezért imádkozom Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Few feelings compare with the tender emotions of becoming a parent.
Kevés érzés hasonlítható a szülővé válás gyengéd érzelmeihez. Nincs édesebb élmény, mint kezünkbe venni egy közvetlenül a mennyből jövő drága kisbabát. Egyik fivérem különösen szívszorító módon tapasztalta meg ezt az érzést. Első kisfia koraszülöttként látta meg a napvilágot, csupán 1300 gram volt a súlya. Hunter élete első két hónapját a kórház újszülött intenzív osztályán töltötte. Érzelmileg nagyon nehéz időszak volt ez a család számára, mi alatt reménykedtünk és az Urat kérleltük, hogy segítsen. A kicsi Hunternek sok segítségre volt szüksége, nem tudott erősödni, ami pedig az életbe maradásához fontos lett volna. Szerető édesapja erős keze gyakran nyúlt kisfia apró kezecskéért, hogy biztatást adjon törékeny kisgyermekének. Így van ez Isten minden gyermekével mennyei atyán kezét nyújtja mindannyiunk felé az ő végtelen szeretetével. Neki hatalma van minden dolog felett, és segíteni szeretne nekünk tanulni, növekedni és visszatérni ő hozzá. Ez határozza meg atyánk célját, hogy véghez vigye az ember halhatatlanságát és örök életét. Miközben egyre nagyobb hitet és bizalmat alakítunk ki az Úrban, hozzáférésünk lesz az ő áldó és megszabadító hatalmához. A mormon könyvben lapjait átszövi az Úr gyermekei megszabadítására irányuló hatalmának egy csodálatos motívuma. Nefi vezette be a könyv legelső fejezetében. A 20. versben ezt olvashatjuk. Íme én, Nefi, meg fogom mutatni nektek, hogy az Úr gyengéd irgalmassága mindazokra kiterjed, akiket hitük miatt kiválasztott, hogy hatalmassá tegye őket, végül hatalmat adván nekik a szabadulásra. Sok évvel ezelőtt igen személyes módon jutottam el az Eversben kifejezésre juttatott igazságok megértésére. Felismertem, mennyire közel is van mennyei atyánk, és mennyire szeretne segíteni nekünk. Egy nap este felé a gyermekeimmel autóztunk, amikor figyelmes lettem egy fiúra, aki az elhagyatott út mentén gyalogolt. Miután elmentünk mellette, félreérthetetlenül az a benyomásom támadt, hogy vissza kell fordulnunk és segítenünk kell neki. De mivel attól tartottam, hogy talán megijed, ha egy idegen megáll mellette a kocsijával, este inkább tovább mentem. Újra éreztem az erős benyomást, e szavakat hallva az elmémben. Menj és segíts annak a fiúnak. Visszamentem hát, és megkérdeztem, segíthetünk? Az az érzésem támad, hogy segítenünk kell. Ránk nézett, és könnyáztatta arccal, így szólt. Megtennék? Imádkoztam, hogy valaki segítsen. Segítségért esdeklő imájára a nekem adott sugalmazás lett a válasz. Ez az élmény, mely során ilyen félreérthetetlen utasítást kaptam a lélektől, feledhetetlen benyomást tett rám, melyet a mai napig a szívemben őrzök. Most pedig 25 év elteltével egy gyengéd irgalomnak köszönhetően csupán néhány hónapja ismét kapcsolatba kerültem ezzel a fiúval. Megtudtam, hogy ez az élmény nem csak az én életemre volt nagy hatással, hanem a fiúéra is. Derek Nance ma már családos ember. Ő sem felejtette el soha ezt az élményt. Segített megalapoznunk az abba vetett hitet, hogy Isten meghallja és megválaszolja az imáinkat. Mindketten felhasználtuk arra, hogy megtanítsuk a gyermekeinknek. Isten őrködik felettünk, nem vagyunk egyedül. Aznap este Derek az iskolában maradt, egy programon, de aztán lekéste az utolsó buszt. Fiatal tizenévesként biztos volt benne, hogy hazajut, így aztán gyalog indult útnak. Másfél órája baktatott már az elhagyatott úton. Mivel még mindig kilométerekre volt az otthonától, és közel-távol nem látott egyetlen házat sem, félni kezdett. Elkeseredésében egy kavicsbucka mögé bújt, letérdelt és segítséget kért mennyei atyánktól. Alig néhány perccel, azután, hogy visszatért az útra, megálltunk, hogy megadjuk neki azt a segítséget, amelyért imádkozott. Most pedig ennyi év távlatából Derike szavakkal emlékszik vissza. Az Úr megemlékezett rólam, egy sovány, rövidlátó fiúról. És a világban zajló, minden más ellenére tudatában volt a helyzetemnek, és eléggé szeretett engem ahhoz, hogy segítséget küldjön. Az Úr számtalan alkalommal válaszolt már az imáimra azóta az elhagyatott út óta. Válaszai nem mindig olyan azonnaliak és egyértelműek, de az, hogy tud rólam, épp olyan nyilvánvaló ma, mint azon a magányos estén volt. Bármikor, amikor az élet sötét fellegeinek árnyai borulnak a világomra, tudom, hogy az Úrnak mindig van terve arra, hogy újra biztonságba hazavezessen. Ahogy Derek is mondta, nem minden imára adatik ilyen azonnali válasz. Atyánk azonban valóban ismer minket, és meghallja szívünk esdekléseit. Csodáit imáról imára, szeméről szemére viszi végbe. Bízhatunk abban, hogy Isten segíteni fog nekünk. Nem feltétlenül úgy, ahogy szeretnénk, hanem oly módon, amely a leginkább segíti a fejlődésünket. Nehéz lehet akaratunkat alávetni az ő akaratának, de ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy olyanná váljunk, mint ő, és ráleljünk a békességre, melyet ő kínál nekünk. Eljuthatunk ahhoz az érzéshez, amelyet C.S. Lewis e szavakkal jellemzett. Azért imádkozom, mert nem tudok segíteni magamon. Azért imádkozom, mert állandóan árad belőlem ennek szükséglete, akár ébren vagyok, akár alszom. Ez Isten nem változtatja meg, de engem igen. Sok feljegyzés van a szentírásokban olyanokról, akik az Úrba vetették bizodalmukat, és akiket ő megsegített és megszabadított. Gondoljatok például az ifjú Dávidra, aki a Góliát kezéből lesújtó biztos halálból menekült meg azáltal, hogy az Úrra támaszkodott. Idézzétek fel Nefit, akinek az Istenhez intézett esdeklései szabadulást hoztak azon köteléktől, melyekkel megkötözték. Emlékezzetek az ifjú Joseph Smithre, aki imádságos lélekkel kérte az Úr segítségét. Megszabadult a sötétség erőitől, és csodálatos választ kapott. Mindannyian valós és nehéz kihívásokkal néztek szembe. Mindannyian hittel cselekedtek, és az Úrba vetették a bizalmukat. Mindannyian segítséget kaptak tőle, és még napjainkban is megnyilvánul Isten hatalma és szeretete a gyermekeknek. gyermekei életében. Nemrégiben láttam ezt hittelteli szentek életében, Zimbabvében és Botswanában. A kicsiny Csivaridzó gyülekezetben tartott bőti és bizonyságtételi gyűlésen alázattal és inspirációval töltött el a gyermekek, a fiatalok és a felnőttek bizonysága egyaránt. Mindannyian erőteljesen juttatták kifejezésre az Úr Jézus Krisztusba vetett hitüket. Elismerik Isten kezét az életükben, gyakran e kifejezés kíséretében. Nagyon hálás vagyok Istennek. Néhány évvel ezelőtt egy hithú család ugyanezt az Úrba vetett bizalmat példázta egyházközségünk tagjai számára. Arn és Venita Guthrell boldogan éltek csodálatos családjukkal. Arn sikeres volt a hivatásában, amikor teljesen váratlanul, nagyon gyorsan előre haladó rákkal diagnosztizálták. A prognózis nem volt biztató, csupán néhány hete volt hátra. A család szeretett volna még egyszer utoljára együtt lenni, így aztán egybegyűlt az összes gyerek, néhányan igen távoli vidékről érkeztek. Csupán 48 becses órájuk volt együtt. A Guthrell család gondosan megválasztotta, mi a legfontosabb a számukra. Egy közös családi fotó, egy családi vacsora és egy szekció a Salt Lake templomban. Venita ezt mondta: amikor kisétáltunk a templom ajtaján át, az volt az utolsó alkalom, hogy együtt lehettünk ebben az életben. Mégis azzal a bizonyossággal távoztak, hogy valami több vár rájuk ennél az életnél. A szent templomi szövetségeknek köszönhetően reményt merítettek Isten ígéreteiből. Tudták, hogy örökre együtt lehetnek. A következő két hónap olyan sok áldással volt teli, hogy lehetetlenség számot adni róluk. Arn és Venita hite és bizalma az Úrban nőttön nőtt, amint a Venita szavaiból is kiderül. Az Úr a karjában hordozott engem. Megtanultam, hogy lehetséges békességet érezni még a viharok közepette is. Tudtam, hogy az Úr őrködik felettünk. Ha bízol az Úrban, akkor tényleg képes vagy legyőzni az élet minden megpróbáltatását. Egyik lányuk hozzátette: figyeltük a szüleinket, és láttuk a példájukat. Láttuk a hitüket, és azt, hogy hogyan kezelik a helyzetet. Soha nem kértem volna ezt a megpróbáltatást, de soha nem is adnám semmiért. Természetesen nem Arn halála volt az a végkimenet, amelyben a Guthrell család reménykedett. Válságuk azonban nem a hit válsága volt. Jézus Krisztus evangéliuma nem tennivalók listáját jelenti, inkább olyas valami, ami a szívünkben élhet. Az evangélium nem súlyt jelent, hanem inkább szárnyakat. Képes hordozni minket, ahogyan hordozta a Guthrell családot is, akik békességet éreztek a vihar közepette. Szorosan kapaszkodtak egymásba és a templomi szövetségekbe, melyeket megkötöttek és megtartottak. Elmélyült az a képességük, hogy bízzanak az Úrban, és megerősödtek a Jézus Krisztusba és az ő engesztelő hatalmába vetett hitük által. Amikor a tanítványság ösvényén találjuk magunkat, legyenek bármiféle aggodalmaink és kihívásaink, Derekhez, az afrikai szentekhez és a Guthrell családhoz hasonlóan mi is választhatjuk azt, hogy kezünket Isten felé nyújtjuk a szükség óráján. Imával és az Úrba vetett bizalommal képesek leszünk szembenézni a kihívásainkkal, ennek során pedig egyre inkább olyanná válhatunk, mint ő. Az Úr mindannyiunkhoz szólva ezt mondja: ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt, megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak. Szerény, de biztos bizonyságomat teszem arról, hogy Isten, ami atyánk, személyesen ismer minket, és kezét nyújtja felénk, hogy segítsen nekünk. Szeretett fia Jézus Krisztus által le tudjuk győzni a világ kihívásait, és biztonságban haza tudunk térni. Azért imádkozom, hogy legyen hitünk bízni ő benne, Jézus Krisztus nevében. Ámen.
The choir and congregation will now stand.
Most pedig a kórus a gyülekezettel közösen állva elénekli a Taníts jó atyám fényében járnom című himnuszt. Azután hallgassuk szeretettel Gary E. Stevenson püspököt, az egyház elnöklő püspökét. Őt követi David A. Bednar Elder, a 12 apostol kvórumának tagja. Bednár Elder beszéde után a kórus elénekli az Egy gyermek imája című himnuszt.
This is the 184th annual General Conference.
Ez az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 184. éves általános konferenciája.
The recent Olympic Winter Games enthralled the world as athletes represented.
A közelmúltban megrendezett téli olimpiai játékok az egész világot a képernyő elé láncolták, amikor a 89 országot képviselő sportolók 98 különböző versenyszámban vetélkedtek. Figyelemre méltó, hogy 10 közülük az utonsapok szentjének Jézus Krisztus Egyháza tagjai voltak, hárman pedig érmet is szereztek, amiről nemrégében a Church News is beszámolt. Név szerint Christopher Falk, Noel, Pikus Pace és Tora Bright voltak. Gratulálunk nekik, és minden sportolónak, aki rajthoz állt. Amikor ma reggel ezekre a játékokról beszélek, közben a fiatal férfiakra, a fiatal nőkre és a fiatal egyedülálló fentekre gondolok. Rátok, akik az életeteket alapvetően meghatározó éveiteket élitek. Komoly sürgetést érzek, amikor hozzátok szólok. Hogy ti is érezzétek ezt a sürgetést, először elmondom Noel Pikus Pace történetét, aki ezen utonsapi szent sportolók egyike. Noel versenyszámában a skeletonban a sportoló sprinttel szerez lendületet, majd fejjel előre egy apró szánkora ugrik. Arcukkal csupán néhány centire a jégtől leszágódnak a kanyargó, csúszós pályán, akár 145 km-es sebességgel is. Figyelemre méltó, hogy az éveken át tartó felkészülést az minősíti sikernek vagy kudarcnak, hogy mi történik négy pörgős 60 másodperces menetben. Noel 2006-os olimpiával kapcsolatos álmait egy szörnyű baleset zúzta szét, melynek során eltörte a lábát. Aztán a 2010-es olimpián megint romba dőltek az álmai, amikor egyetlen 10 másodperccel csúszott le a dobogóról. El tudjátok képzelni, mennyire izgult, amikor az első futamára várt a 2014-es olimpián? Éveken át tartó felkészülés csúcsosodik ki az idő egyetlen apróska szeletében. Összesen 4 perc. Éveket töltött azzal, hogy erre a 4 percre felkészüljön, és egy egész életet tölt majd azzal, hogy visszagondol rá. Noel utolsó menete gyakorlatilag hibátlanra sikerült. Sohasem felejtjük, ahogyan felszágultat az emelményre, hogy megölelje családját, miután áthalt a célon, azt kiáltva, megcsináltuk. A hosszú évek felkészülése kifizetődött. Láttam a fiatal nők medálját a nyakában, amikor az ezüstérmet mellé helyezték a dobogón. Talán igazságtalanak tűnhet, hogy Noel egész olimpiai álma azon múlott, hogy mit csinál ebben a mindössze négy rövid percben. Ő azonban tudta ezt, éppen ezért készült olyan szorgalmasan. Érezte a tétet, a négy perc sürgetését, és azt, mit jelent majd ez neki az élete hátralévő részében. Emlékszünk Christopher Fogtra is, aki a bronzérmes négyes bob tagja volt. Bár feladhatta volna a 2010-es olimpián elszenvedett lesújtó ütközés után, ő mégis kitartott. Egy fergeteges mentőfutammal megnyert a díjat, melyért oly szorgalmasan dolgozott. Gondolkodjatok el azon egy pillanatra, miben hasonlít az örök élethez vezető utatok és sportolók 4 perces teljesítményéhez. Örökké való lények vagytok. Születésetek előtt lélekként léteztetek. Egy szerető mennyatya a szín előtt edzettetek és készültetek, hogy a földre jöjjetek egy rövid pillanatra, és hát teljesítsetek. Ez az élet a ti 4 percetek. Amíg itt vagytok, a tetteitek határozzák meg, hogy elnyeritek-e az örök élet díját. Amulek proféta úgy jellemezte, hogy ez az élet a felkészülés ideje az Istennel való találkozásra. Igen, íme ez az élet a napja annak, hogy elvégezzétek a munkáitokat. Bizonyos értelemben már el is kezdődött a 4 percetek. Az óra ketyeg. Pál apostol szavai találónak tűnnek, úgy fussatok a versenypályán, hogy elvegyétek a jutalmat. Épp úgy, ahogy a bizonyos lépések elengedhetetlenül szükségesek az olimpiai sportoló igen rövid szereplése során, ugrások és figurák a korcsolyázók és hódeszkások számára, megfelelő kanyartartás a bobosoknál, vagy a műlősiklás esetén a kabuk közötti átszáguldás, a mi életünkben is vannak bizonyos elengedhetetlenül szükséges dolgok, ellenőrző pontok, amelyek a Földön megtett lelki pályánkat szegélyezik. Ezek a lelki jelzőpontok az evangélium Istentől kapott elengedhetetlen szertartásai, a keresztelés, a Szentlélek ajándékának elnyerése, a papsági elrendelések, a templomi szertartások, valamint a heti rendszerességű úracsoravétel. Ezen szertartásokban megnyilvánul az istenség hatalma. És épp úgy, ahogyan az edzés fegyelme felkészíti és alkalmassá teszi a sportolót, hogy a legmagasabb szinten adja elő a sportgyakorlatait, a parancsolatok betartása is így tesz alkalmassá benneteket a szertartások elvégzésére. Érzékeljétek a sürgetést? Fiatal barátaim, bárhol is legyetek a 4 perces gyakorlatotokban, arra buzdítalak benneteket, hogy gondoljátok át, mi az a következő lépés, amit meg kell tennem, hogy bebizonyítsam az érmemet? Lehetséges, hogy ezen a konferencián a lélek már megsukta nektek, hogy mi ez. Komolyabban készülni egy jövőbeli szertartásra, vagy elnyerni egy olyan szertartást, amelyet már régen meg kellett volna kapnotok. Bármi legyen is az, cselekedjetek. Tegyétek meg most, ne várjatok. A 4 percetek gyorsan letelik, és ott lesz majd nektek az egész örökké valóság, hogy azon gondolkodjatok, mit tettetek ebben az életben. Önfegyelmre van szükség. Edzésetek alapjait a napi szintű imának, a szentírás tanulmányozásnak és az egyház részvételének kell alkotni. A parancsotoknak való engedelmesség fontos szokására, a megkötött szövetség betartására, valamint az Úr a fiatalság erősségért fűzetben található normáinak követésére van szükség. Lehetséges, hogy már tudtok olyan dolgokra az életetekben, amelyek lelkifejlődésetek lelassításával vagy megállításával fenyegetnek. Ha így van, akkor kövessétek Pál tanácsát, félretéve minden akadályt és a megkönnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Nincs még késő a bűnbánathoz, de hamarosan az lehet, mert senki sem tudja, mikor jár le a 4 percetek. Most talán azt gondoljátok magatokban, már elszúrtam, a 4 percem már most kész katasztrófa. Ennyi erővel fel is adhatom. Ha így van, hagyjatok fel ezzel a gondolkodással, és ne is térjetek vissza hozzá soha többé. Az engesztelés csodája képes kipótolni a teljesítményünkben mutatkozó hiányosságokat. Ahogyan Jeffrey R. Halland elder tanította, Azoknak közületek, akik még húzódóztok, tanúságomat teszem Isten szeretetének megújuló hatalmáról és irgalma csodájáról. Soha nincs túl késő, mindaddig, amíg a Mester azt mondja, hogy még van idő, ne késlekedjetek. Ne feledjétek, hogy nem vagytok egyedül. A szabadító megígérte, hogy nem hagy benneteket gyámolítás nélkül. Családotok, barátaitok és a vezetőitek nektek szurkolnak. Bár gondoltam, az egyház fiatalságos szóltak, a szülőknek és a nagyszülőknek a következőket mondanám. A közelmúltban David A. Benner egy egyszerű módszert írt le, melynek segítségével az alapvető szertartások révén családilag értékelhetjük és előhetjük a szövetség útján való haladást. Ehhez mindössze egy papírlapra van szükség, és két oszloppal, név és terv a következő vagy szükséges szertartáshoz. Elvégeztem ezt nemrég, felsorolva minden családtagomat. Szerepelt köztük egy újszülött unoka, aki hamarosan áldást kap, egy 6 éves unoka, aki alapvető fontosságú felkészítő a keresztségre, valamint egy fiú, aki 18 éves lesz, és küszöbön áll a felkészülése a papságra és a templom felruházásra. Ez az egyszerű gyakorlat segített Lesának és nekem azon szerepünk betöltésében, hogy a családunk minden egyes tagját konkrét, egyéni akciótervvel segítsük a szövetség ösvényén való haladásban. Lehetséges, hogy ez olyan gondolat lesz számotokra, amely családi beszélgetésekhez, családi esleckékhez, felkészülésekhez, sőt, az elengedhetetlen szertartásokra szóló feléváshoz is vezet majd a családotokban. Mivel magam is síelek és hódeszkázom, mélyen megérintett az ausztrál utolsó napi szent sportoló, a hódeszkás Tora Bright ezüstérmet érő 4 perce a félcső versenyben. Elkápráztatta a világot, amikor szinte hibátlanul teljesítette a menetét, amely egy backside rodeo 720-as figurában érte el a csúcspontját. Ennél azonban még nagyobb és meglepő hatással volt a világra az, ahogyan kezet nyújtott és krisztusi szeretetet nyilvánított a versenytársai felé. Észrevette, hogy az amerikai hódeszkás Kelly Clark, akinek a döntőben az első menete rosszul sikerült, idegesnek tűnik a második menete előtt. Megölelt, emlékszik vissza Clark. Addig tartott, amíg tényleg eléggé megnyugodtam, és lelassult a légzésem. Jól esett a baráti ölelés. Kelly Clark később Tora mellett állt a dobogon bronzérmesként. Amikor az ellenfelének tett, szokatlanul kedves gesztusról kérdezték, amely veszélyeztethette volna ezüstérmét, Tora egyszerűen annyit mondott, versenyző vagyok. Szeretném a legjobbat nyújtani, de azt is szeretném, ha a versenytársaim is a legjobbat nyújtanák. Ezt szemelőtt tartva, van-e valaki, akinek a ti bátorításokra van szüksége? Egy családtag, egy barát, egy osztálytárs vagy kórumtárs? Hogyan segíthettek nekik a 4 percükkel? Kedves barátom, egy felpestítő utazás közepén jártok, bizonyos tekintetben a félcsőben vagy a szánkópályán versenyeztek, és bizony kívás lehet teljesíteni az egyes elemeket, vagy megfelelően bevenni a kanyarokat útközben. De ne feledjétek, hogy évezredeken át készültetek erre. Most van itt a pillanatotok, hogy teljesítsetek. Ez a ti 4 percetek. Most van itt az idő. Szeretném kifejezni a végtelen bizalmamat a képességeitekben. A világ szabadítója az oldalatokon. Ha az ő segítségére törekedtek, és az ő irányítását követitek, hogyan is válhatnátok kudarcot? Jézus Krisztus nevében. Amen.
I have a dear friend who in the early years of his marriage was convinced he and his family needed a four-wheel.
Van egy kedves barátom, akinek a házassága kezdetén meggyőződése volt, hogy neki és családjának szüksége van egy 4 kerék meghajtásos kis teheretorra. Felesége biztos volt benne, hogy férjét nem a szükség, hanem inkább a vágyai hajtják. Évődő vitatták meg egy ilyen vásárlás előnyeit és hátrányait. Drágám, szükségünk van egy 4 kerék meghajtásos pick-upra. A feleség megkérdezte, miért lenne szükségünk egy új autóra? A férj az általa tökéletesnek vélt felelettel válaszolt a feleségének. Mi van, ha tejet kell vennünk a gyerekeknek egy szörnyű vihar kellős közepén? és csak is egy pick-up-pal tudok eljutni a boltba. A felesége mosolyogva így felelt. Ha veszünk egy új autót, akkor nem lesz pénzünk tejre. Így aztán amiatt sem kell aggódni, hogy hogyan jutnánk el a boltba vészhelyzet esetén. Idővel folytatták a tanácskozást, és végül úgy döntöttek, megveszik a kis teherautót. Nem sokkal azután, hogy barátom szertett az új járműre, meg akarta mutatni, milyen hasznos is az autó, és be akarta bizonyítani, milyen jól tették, hogy megvették. Elhatározta, hogy a pick-up-pal elmegy tűzifát vágni, és hazaszállítja. Már az őszben járt az idő, és a hó is leesett a hegyekben ott, ahova Fáért indult. Ahogy felfelé vezetett a hegyoldalon, a hó egyre mélyebb és mélyebb lett. Barátom tudatában volt a csúszós út veszélyének, de az új járműbe vetett töretlen bizalommal folytatta az útját. Sajnos azonban a barátom túl messzire merészkedett a behavazott úton. Amikor lehajtott az útról ott, ahol fát akart vágni, elakadt. Az új pick-up mind a négy kereke kipörgött a hóban. Nem tartott sokáig, hogy felismerje, fogalma sincs, mit tegyen, hogy kiszabadítsa magát ebből a veszélyes helyzetből. Kínosan érezte magát, és aggódott. Aztán így határozott. Nos, nem fogok tétlenül ücsörögni. Kiszállt a járműből, és hozzálátott a favágáshoz. Jól telepakolta a platót a súlyos rakománnyal. Aztán elhatározta, hogy még egyszer megpróbál kijutni a hóból. Amikor sebességbe tette a pick-upot és gázt adott, elkezdett előre arra szólni. A jármű lassacskán kikecmergett a hóból vissza az útra. A barátom pedig végre haza tudott menni. Boldog és alázatos emberként. A Szentlélek segítségért imádkozom, miközben létfontosságú tanulságokat hangsúlyozok, melyeket ebből a barátomról és a kis teherautóról és a fáról szóló történetből tanulhatunk. A fa terhe adta meg a szükséges tapadás és surlódást, melyel ki tudott jutni a hóból vissza az útra, és előre tudott haladni. A teher tette lehetővé számára, hogy visszatérjen a családjához és az otthonába. Testvérek, mindannyian cipelünk valamilyen terhet. A mi egyéni terhünk elvárásokból és lehetőségekből, kötelezettségekből és kiváltságokból, megpróbáltatásokból és áldásokból, választási lehetőségekből és kényszerekből áll. Két iránymutató kérdés lehet a segítségünkre, amikor időszakosan és imádságos lélekkel felmérjük terhünket. A teher, amelyet cipelek, megadja-e azt a lelki tapadási surlódást, amely lehetővé teszi számomra, hogy Krisztusba vetett hittel előre törekedjek a szoros és keskeny ösvényen, és elkerüljem, hogy beragadjak. A teher, amelyet cipelek, elegendő lelki tapadást biztosít-e, hogy végül hazatérjek mennyei atyámhoz. Néha tévesen úgy hisszük, hogy a boldogság a teher hiányát jelenti. A teher viselése azonban szükséges és elengedhetetlen része a boldogság tervének. Mivel egyéni terhünknek lelki tapadási surlódást kell létrehoznia, ügyelnünk kell arra, hogy ne hurcoljunk életünkben olyan sok kedves, ám de szükségtelen dolgot, hogy figyelmünk elterelődjön arról, ami a leglényegesebb. A szabadító azt mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Az iga egy fagerenda, amelyet általában egy ökörpár vagy más állatfogat esetében használnak, hogy együtt tudjak húzni a terhet. Az iga egymás mellé helyezi az állatokat, hogy együtt tudjanak haladni a feladat elvégzése érdekében. Figyeljétek meg, kedves testvérek, hogy az Úr egyedülálló módon mindannyiunkat így hív. vegyétek föl magatokra az én igámat. A szent szövetségek megkötése és betartása az Úr Jézus Krisztus igájába köt minket ő hozzá és ő vele. A szabadító lényegében arra kér minket, hogy támaszkodjunk ő rá, húzzunk vele együtt, noha még a legnagyobb erőfeszítéseink sem érnek fel az övével. Amikor a halandóság utazása során az Úrba vetjük a bizalmunkat, és vele együtt húzzuk a terhünket, akkor az ő igája valóban gyönyörűséges, és a terhe könnyű. Nem vagyunk, és soha nem is kell egyedül lennünk. Mennyei segítséggel tudunk előre törekedni a mindennapos életünkben. A szabadító engesztelése révén a sajátunkat meghaladó képességet és erőt nyerünk általa. Amint azt az Úr kijelentette, folytassátok tehát utatokat, és örvendjetek a szívetek, mert íme, lássátok, én veletek vagyok, méghozzá mindvégig. Vegyétek fontolóra azt a példát a Mormon könyvében, amelyben Amulon almát és népét üldözte. Az Úr hangja így szólt ezekhez a tanítványokhoz a megpróbáltatásaik közepette. Emeljétek fel a fejeteket, és vigasztalódjatok meg, mert tudok a szövetségről, melyet velem kötöttetek. És én szövetséget fogok kötni a népemmel, és kiszabadítom őket a rabságból. Figyeljétek meg, milyen központi szerepet játszanak a szövetségek a szabadítás ígéretében. A fethetetlenséggel elnyert és tiszteletben tartott szövetségek, valamint a megfelelő papsági felhatalmazással végzett szertartások szükségesek ahhoz, hogy részesüljünk a Jézus Krisztus engesztelésen keresztül elérhető összes áldásban. Hiszen a papság szertartásaiban megnyilvánul az Istenség hatalma a testben lévő férfiaknak és nőknek, ideértve az engesztelés áldásait is. Emlékezzetek vissza a szabadító kijelentésére, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Miközben elolvassuk a következő verset alma és népe beszámolójából. És megkönnyítem a terheket is, melyeket a vállaitokra raktak, hogy még csak nem is érzitek azokat a hátatokon. Sokunk talán azt feltételezi, hogy ez a Szentírás azt sugallja, a terhek hirtelen és tartósan elvétetnek. A következő vers azonban leírja, miként könnyítette az Úr a terheken. És most lőn, hogy a terhek, melyeket almára és a testvéreire helyeztek, könnyűvé tettek. Igen, az Úr megerősítette őket, hogy könnyen el tudják viselni a terheiket, és ők vidáman és türelmesen vetették alá magukat az Úr minden akaratának. A kihívások és nehézségek nem vétettek el azon nyomban az emberektől, hanem alma és követői erőssé tettek, és megnövekedett képességei könnyebbé tették a terheket. Ezek a jó emberek hatalmat kaptak az engesztelés által, hogy önrendelkezésük révén tegyenek, és hatással legyenek körülményeikre. Az Úr erejével pedig Alma és népe biztonságba lett vezetve Zarahemla földjére. Szeretett testvéreim, Jézus Krisztus engesztelése nem csupán legyőzi Ádám bukásának hatásait, és lehetővé teszi egyéni bűneink és vétkeink bocsánatát, de engesztelése révén képessé válunk jót tenni és jobbá válni olyan módokon, melyek messze túlnyúlnak halandó képességeinken. Legtöbbünk tudja, hogy amikor helytelenül cselekszünk, és segítségre van szükségünk a bűn hatásainak legyőzéséhez az életünkben, a szabadító lehetővé teszi számunkra, hogy megtisztuljunk az ő megváltó hatalma által. De vajon azt is értjük-e, hogy az engesztelés azon hithű férfiak és nők számára adatot, akik engedelmesek, érdemesek és lelkiismeretesek, valamint arra törekszenek, hogy jobbá váljanak és még hithűbben szolgáljanak. Eltűnődöm, vajon teljes mértékben elismerjük-e az engesztelés eme megerősítő szempontját az életünkben, vagy tévesen úgy véljük-e, hogy teljesen egyedül kell hordoznunk a terhünket, fogcsikorgatva, pusztán akaraterőnkre és önfegyelmünkre hagyatkozva, nyilvánvalóan korlátozott képességeinkkel. Egy dolog tudni, hogy Jézus Krisztus eljött a földre, hogy meghaljon érettünk. De azt is meg kell becsülnünk, hogy az Úr az engesztelésén és a Szentlélek hatalmán keresztül szeretne élettel eltölteni minket. És nem csak azért, hogy vezéreljen, hanem azért is, hogy megerősítsen és meggyógyítson minket. Alma elmagyarázza, hogy a szabadító miért és hogyan tud képessé tenni minket. És ő megy, mindenféle fájdalmat és megpróbáltatást és kísértést szenvedve el. És ez azért lesz, hogy beteljesedjen az ige, mely azt mondja, hogy magára fogja venni népének fájdalmait és betegségeit, és magára veszi a halált, hogy megoldhassa a halál kötelékeit, amelyek népét lekötözik, és magára veszi a gyengeségeiket, hogy bensője irgalommal telhessen meg, a test szerint, hogy a test szerint tudhassa, hogyan segítse meg a népét a gyengeségeik szerint. Így tehát a szabadító nem csupán a bűnökért és vétkeinkért szenvedett, hanem fizikai fájdalmainkért és gyötrelmeinkért, gyengeségeinkért és hiányosságainkért, félelmeinkért és bosszúságainkért, csalódásainkért és csüggedésünkért, megbánásunkért és bűntudatunkért, reményvesztettségünkért és kétségbeesésünkért, az általunk megtapasztalt igazságtalanságokért és egyenlőtlenségekért, illetve a minket érő érzelmi kínokért is. Nincs olyan fizikai fájdalom, nincs olyan lelki seb, nincs olyan lelki gyötrelem vagy szívfájdalom, nincs olyan fogyatkozás vagy gyengeség, amelyel ti vagy én valaha is szembe kerülünk a halandóságban, amelyet a szabadító ne tapasztalt volna meg előttünk. Gyenge pillanatainkban talán így kiáltunk fel, senki sem tudja, milyen ez. Senki sem érti meg. Isten fia azonban tökéletesen tudja és érti, mivel ő érezte és hordozta minden egyéni terhünket. Végtelen és örökkévaló áldozata révén pedig tökéletes együttérzéssel rendelkezik, és képes kinyújtani felénk irgalma karját. Jézus képes felkarolni, megérinteni, megsegíteni, meggyógyítani és megerősíteni minket, hogy többé váljunk, mint amire magunktól valaha is képesek lehetnénk. És segít megtennünk mindazt, amit pusztán saját erőnkre támaszkodva soha nem lennénk képesek megtenni. Valóban, az ő igája gyönyörűséges, az ő terhe könnyű. Arra hívlak benneteket, hogy tanuljatok, imádkozzatok, elmélkedjetek és törekedjetek minél többet megtudni a szabadító engeszteléséről, miközben felméritek egyéni terheteket. Az engeszteléssel kapcsolatban sok dolgot egyszerűen képtelenek vagyunk felfogni halandó elménkkel, sok szempontját viszont képesek vagyunk megérteni, és meg is kell értenünk. Barátom esetében a farakás terhe biztosított életmentő tapadás és urlódást. Az üres teherautó nem tudott kievickélni a hóból, még a négy kerék meghajtás ellenére sem. Nehéz rakomány kellett a megfelelő tapadás eléréséhez. Minden a terhelésen múlt. A teher biztosította azt a tapadást, amely lehetővé tette barátom számára, hogy kiszabaduljon, visszatérjen az útra, előre törekedjen és hazatérjen a családjához. A mindannyiunk életében meglévő egyedülálló terhek segítenek nekünk a Szent Messiás érdemeire, irgalmára és kegyelmére támaszkodni. Bizonyságomat teszem, és megígérem, hogy a szabadító segíteni fog könnyen elviselni a terheinket. Amikor szent szövetségek által hozzá vagyunk kötve az igában, és részesülünk engesztelése képességtevő hatalmából az életünkben, akkor egyre inkább törekedni fogunk megérteni és követni az ő akaratát. Imádkozni fogunk erőért ahhoz is, hogy tanuljunk a körülményeinkből, változtassunk rajtuk, vagy elfogadjuk őket ahelyett, hogy fáradhatatlanul azért fohászkodnánk, hogy Isten változtasson a körülményeinken a mi akaratunknak megfelelően. Önrendelkezőként mi magunk fogunk cselekedni ahelyett, hogy velünk cselekednének. Megáldatunk lelki tapadással. Tegyünk így mindannyian, és váljunk jobbá a szabadító engesztelése által. Ezen a különleges és szent sabbatnapon kijelentem nektek, április 6-án, a bizonyságomat, hogy Jézus a Krisztus, a mi megváltónk. Április 6-án alapították meg szervezték meg az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus egyházát. Ezen a szent sabbat napon tanúbizonyságot teszek nektek, hogy Jézus a mi megváltónk. Ő él, és meg fog tisztítani, gyógyítani, védelmezni, és erősíteni minket, és utat fog mutatni számunkra. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
We are grateful to the choir
for the. Hálánkat fejezzük ki a kórusnak a gyönyörű zenéért. Ugyancsak köszönetet mondunk mindazoknak, akik szóltak hozzánk ma délelőtt. Az ülés utolsó beszélője, prófétánk Thomas S. Monson elnök lesz. Monson elnök beszédét követően a kórus elénekli a Vezess minket, Jehova című himnuszt. Az áróimát Neil F. Marriott nőtestvér, a fiatal nők általános elnökségének második tanácsosa mondja majd. Monson elnök.
My beloved brothers and sisters,
when our szeretett testvéreim, amikor szabadítunk az emberek között szolgált, az egyik törvénytudó a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Máté feljegyzése szerint Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeress fele barátodat, mint magadat. Márk a szabadító következő kijelentésével fejezi be a beszámolóját. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Nem szerethetjük igazán Istent, ha társainkat nem szeretjük e halandó utazáson. És ez fordítva is igaz, nem szerethetjük teljes mértékben fele barátainkat, ha nem szeretjük Istent, mindannyiunk atyát. János apostol ezt mondja nekünk, az a parancsolatunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atya fiát. Mindannyian mennyei atyánk lélek gyermekei vagyunk, és mint ilyenek, egymás testvérei vagyunk. Ha észben tartjuk ezt az igazságot, akkor könnyebb lesz szeretnünk Isten minden gyermekét. A szeretet valójában az evangélium lényege. Jézus Krisztus pedig a példaképünk ebben. Élete a szeretet öröksége volt. Meggyógyította a betegeket, felemelte az elesetteket, megszabadította a bűnösöket. A dühös csőcselék végül az életét vette. A Golgota hegyéről mégis e szavak visszhangoznak. Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. A könyörület és a szeretet megkoronázó kifejezései a halandóságban. Számos olyan tulajdonság létezik, amely a szeretet megnyilvánulása, például a kedvesség, a türelem, az önzetlenség, a megértés és a megbocsátás. Ezen és egyéb hasonló tulajdonságok minden kapcsolatunkban segítségünkre lehetnek, hogy nyilvánvalóvá tegyék a szívünkben élő szeretetet. Szeretetünk általában az egymással való hétköznapi érintkezésünkben mutatkozik meg. Ilyenkor mindennél fontosabbá válik azon képességünk, hogy felismerjük valaki szükségletét, majd pedig reagáljunk rá. Mindig is nagyra értékeltem a következő rövid versben megfogalmazott érzéseket. Átkönnyeztem számtalan éjszakát, mert vak voltam, és nem láttam át. Mikor szükséget szenvedett egy jó barát, ám még soha nem éreztem a megbánás szikráját sem, mikor több kedvesség támad bennem valaki iránt. Nemrégiben hívták fel a figyelmemet a szerető kedvesség egy megható példájára, amely előre nem látható eredményekkel járt. 1933-at írtunk, amikor a gazdasági világválság miatt a munkalehetőségek igen szegényesek voltak. A helyszín az Egyesült Államok keleti része. Arlene Bisaker éppen befejezte a középiskolát. Hosszadalmas munkakeresés után végül el tudott helyezkedni egy ruhagyárban varrónőként. A ruhagyárban dolgozókat csak naponta teljesen elkészült ruhadarabok után fizették. Minél több darabot sikerült legyártaniuk, annál több fizetést kaptak. Az egyik nap röviden munkakezdés után Arlene egy olyan eljárással került szembe, amely összezavarta és elkeserítette. A varrógépjénél ült, és éppen igyekezett felbontani a varrást azon a darabon, amelyet sikertelenül próbált befejezni. Úgy tűnt, senki sincs, aki segítsen neki, mert az összes varrónő azon volt, hogy minél több ruhát befejezzen. Arlene tehetetlenek érezte, és reményvesztettnek érezte magát. Csendben sírni kezdett. Vele szemben Bernice Rock ült. Idősebb volt Arlene-nál, és gyakorlottabb is a varrásban. Amikor látta, hogy a lány milyen kétségbe esett, Bernice otthagyta a saját munkáját, és Arlene mellé állt. Kedvesen útmutatást és segítséget nyújtva neki. Mindaddig ott maradt, míg Arlene némi önbizalmat nyert, és képes volt sikeresen megvarni a darabot. Bernice aztán visszament a saját gépéhez, és elszalasztva ezzel a lehetőséget, hogy annyi ruhát varjon meg, amennyit a segítségnyújtás nélkül tehetett volna. A szerető kedvesség ezen egyetlen cselekedete életre szóló barátságot eredményezett Arlene és Bernice között. Idővel mindketten férjhez mentek, és gyermekeik lettek. Valamikor az 1950-es években aztán Bernice, aki az egyház tagja volt, egy mormon könyvét adott Arlene-nak és a családjának. 1960-ban Arlene és férje és a gyermekeik megkeresztelkedtek az egyház tagjaiként. Később összepecsételték őket Isten egyik szent templomában. Bernice könyörületének köszönhetően, amelyet Arlene iránt tanúsított, amikor a saját érdeke ellenére segített az akkor még ismeretlen, elcsigázott és segítségre szoruló lánynak. Számtalan ember élvezheti most az evangélium szabadító áldásait. Élők és holtak egyaránt. Életünk minden napján lehetőséget kapunk arra, hogy szeretetet és kedvességet tanúsítsunk a körülöttünk élők iránt. Spencer W. Kimball elnök azt mondta, emlékeznünk kell arra, hogy azok a halandók, akikkel a parkolóban, a hivatalban, a liftben, vagy máshogy találkozunk, az emberiség azon részéhez tartoznak, akiket Isten a szeretetünkre és a szolgálatunkra bízott. Nem sok értelme van az emberiség általános testvériségéről beszélni, hogyha körülöttünk lévőket nem vagyunk képesek testvéreinknek tekinteni. Gyakran váratlanul nyílik lehetőségünk arra, hogy kimutassuk szeretetünket. Jó példa az ilyen lehetőségekre az az újságcikk is, amely 1981. októberében jelent meg. Oly nagy hatással volt rám a benne megjelenített szeretet és könyörület, hogy a cikket több mint 30 éve az irataim között tartom. A tudósítás szerint az Alaska Airlines-nak az Anchorage-ből Seattle-be tartó járatát 150 utassal a fedélzetén egy elszigetelt alaszkai kisvárosba irányították, hogy felvegyen egy súlyosan sérült gyermeket. A 2 éves fiúnak megsérült az egyik artériája a karján, amikor egy üveglapra zuhant játék közben az otthonuk közelében. A városka 720 kilométerre délre feküdt Anchorage-től, és egyértelműen nem esett útba a járat számára. A helyszínen lévő mentősök azonban kétségbe esett segélykérő üzenetet küldtek, így a járatot átirányították, hogy felvegye a gyermeket és Seattle-be vigye, ahol megfelelő kórházi ellátást kaphatott. Amikor a gép földet ért a városka közelében, a mentősök tájékoztatták a pilótát, hogy a gyermek olyan erősen vérzik, hogy nem fogja tudni túlélni a repülés Seattle-ig. Úgy döntöttek, hogy még 320 kilométert repülnek a járat útvonalával ellentétesen az alaszkai Juneau-ba, amely a legközelebbi kórházzal rendelkező város volt. Miután elszállították a fiút Juneau-ba, a járat Seattle felé vette az irányt, ekkorra már több órás késéssel. Egyetlen utas sem panaszkodott, pedig legtöbbjük lekéste a találkozóját vagy a csatlakozását. Sőt, ahogyan teltek a percek és az órák, gyűjtést szerveztek, és jelentős összeget adtak össze a fiúnak és a családjának. Amint a járat leszálláshoz készülődő Seattle-ben az utasok kitörő újongással fogadták a pilóta bejelentését, miszerint hírt kapott a rádión arról, hogy a fiúval minden rendben lesz. A Szentírás szavai jutnak eszembe. A jó szívűség Krisztus tiszta szeretete. És jó sora lesz annak, akiről az utolsó napon úgy találtatik, hogy rendelkezik ezzel. Testvérek, legnagyszerűbb lehetőségeink némelyike arra, hogy megmutassuk szeretetünket, a saját otthonaink falain belül lesz. A szeretetnek kellene a családi élet szívének lennie. Gyakran mégsem az. Előfordulhat, hogy túl sok a türelmetlenség, túl sok a vitatkozás, túl sok a veszekedés, túl sok a könny. Gondolom, hogy Hinckley elnök így szomorkodott. Miért van az, hogy azok, akiket szeretünk, oly gyakran válnak kemény szavaink célpontjaivá? Miért van az, hogy néha úgy beszélünk, mint a kocsis a lovával? A válaszok kérdésekre különbözőek lehetnek mindannyiunk számára. A lényege mégiscsak az, hogy az okok nem számítanak. Ha szándékunkban áll betartani a parancsolatot, hogy szeressük egymást, akkor kedvességgel és tisztelettel kell bánnunk egymással. Természetesen lesznek alkalmak, amikor fegyelmeznünk kell. Ne feledjük azonban a tan és a szövetségekben olvasható tanácsot, nevezetesen, hogy amikor szükséges valakit megfedni, akkor ezt követően mutassunk nagyobb szeretetet. Remélem, hogy mindig igyekszünk figyelmesnek és érzékenynek lenni a körülöttünk élők gondolatai, érzései és körülményei iránt. Ne becsüljünk le, és ne nézzünk le senkit. Legyünk inkább könyörületesek és bátorítóak. Ügyeljünk arra, hogy ne romboljuk le egy másik ember önbizalmát óvatlan szavainkkal és tetteinkkel. A megbocsátásnak kéz a kézben kell járnia a szeretettel. A családunkban és a baráti körünkben nem lehetnek sértett érzések és vitatkozások. Ismétlem, nem igazán számít, mi jelentéktelen volt a gond. Nem lehet és nem szabad hagyni, hogy elfertőződjön, felgyűjjön és végül elpusztítson. A vádaskodás nyitva tartja a sebeket. Egyedül a megbocsátás gyógyít. Egy csodálatos hölgy látogatott meg egy nap az irodámban, és váratlanul elmondott nekem néhány dolgot, amit megbánt. Beszélt egy esetről, mely sok évvel korábban történt, és a szomszéd gazdával volt kapcsolatos, aki egykor jó barátjuk volt, de akivel számos vitájuk akadt a férjével. Az egyik napon a gazda megkérdezte, hogy átjárhatna-e a hölgy földjén, hogy egy rövidebb úton érje el a sajátját. Ezen a ponton megállt a beszámolóban, és remegő hangon azt mondta: Monson testvér, nem engedtem, hogy átmenjen a birtokunkon, sem akkor, sem máskor. Így neki a hosszabb úton kerülőt kellett tennie gyalogosan, hogy eljusson a földjére. Helytelenül tettem, és már bánom. De ő már elment, én pedig csak azt kívánom, hogy bárcsak elmondhatnám neki, hogy mennyire sajnálom. Oly nagyon szeretnék egy második lehetőséget arra, hogy kedves legyek. Ahogyan hallgattam őt, John Greenleaf Whittier fájdalmas szavai jutottak eszembe. Idézem, minden szomorú szó közül, mely szánkat, stollunkat elhagyja, a legmélyebb sóhaj ezeket kíséri, lehetett volna. Testvérek, amikor szeretettel és kedves figyelmességgel bánunk másokkal, elkerüljük az eféle sajnálkozásokat. A szeretet számtalan felismerhető módon kerülhet kifejezésre, egy mosoly, egy integetés, egy kedves megjegyzés, egy dicséret útján. Más kifejezési formák finomabbak lehetnek, mint például az érdeklődés a másik ember tevékenységei iránt, egy tantétel megtanítása, kedvességgel és türelemmel, illetve egy beteg, vagy ágyhoz kötött ember meglátogatása. Ezek a szavak és tettek sok mással együtt mind a szeretet üzenetét közvetítik. Dale Carnegie, a jól ismert amerikai szerző és előadó úgy vélte, hogy minden ember magában hordja a hatalmat, hogy növelje a világ összegzett boldogság szintjét, azzal, hogy néhány őszinte elismerő szót mond valakinek, aki magányos vagy elcsüggett. Azt mondta, meg lehet, hogy holnapra elfelejted a ma kimondott kedves szavakat, de akinek mondtad őket, egy életen át becsülni fogja azokat. Kezdjünk neki most, ezen a napon annak, hogy kifejezzük szeretetünket Isten minden gyermeke iránt. Legyenek akár családtagjaink, barátaink, pusztán az ismerőseink, vagy teljesen idegenek. Amikor felkelünk minden reggel, határozzuk el, hogy szeretettel és kedvességgel reagálunk majd, bármi is kerüljön elénk aznap. Kedves testvéreim, felfoghatatlan számunkra Isten irántunk érzett szeretete. E szeretet miatt küldte el az ő fiát, aki annyira szeretett bennünket, hogy az életét adta értünk, hogy nekünk örök életünk lehessen. Amikor megértjük ezt az egyedülálló ajándékot, a szívünk megtelik szeretettel. Mennyei atyánk, a szabadítónk, és az egész emberiség iránt. Azért imádkozom buzgón, hogy ez bekövetkezzen. Mennyei atyám, nagyon boldog vagyok, hogy mindig itt vagy, és mindig ott vagy mindegyünk életében. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Our dear Father in heaven.
Drága mennyei atyánk, fejet hajtunk most előtted, és nagyon hálásak vagyunk mindazért, amit ma hallottunk és éreztünk. Köszönjük a tanácsot, melyet most kaptunk mennyei profétánktól. Kérünk, segíts, hogy jobban tudjunk szeretni téged, és hogy Jézus Krisztus szavaiért hálásak legyünk. Kérünk, segíts, hogy jobban megértsük mindazt, amit tanítottak nekünk, és a szertartásokat. Imádkozunk, hogy úgy menjünk el innen erről a gyűlésről, örömmel és azzal a vágyal, hogy a királyságodat építsük, és hogy hithűek legyünk hozzád és fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Jézus Krisztus nevében, ámen.
This has been a broadcast of the 184th Annual General Conference.
Ez volt az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 184. éves általános konferenciájának közvetítése. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői voltak. A zenét a Mormon Tabernákulum kórus szolgáltatta. Ezt a közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, rögzíteni, átírni vagy bármely egyéb módon felhasználni.